ez a számonkérés, szembesítés, ez erről szól. Ez az utóbbi 16 év. Nagyon sokszor felvetődik az, hogy nekünk, mint passzív résztvevőknek vajon van-e felelősségünk? Szeretettek volna forradalmat csinálni.
Igen, ne érezzük önhibának.
Így van, pontosan. És azt mondom, hogy itt már egy picit utalok a bántalmazó kapcsolatokra. Én foglalkozom bántalmazó kapcsolatokkal. És itt nagyon sokszor tapasztalom, hogy az áldozat sokszor azt érzi, hogy jó, de hát azért ő is tudas ebben a történetben, hogy így alakult. Nyilván az ő felelőssége az, hogy miért maradt, stb., de ez már ugye becsúszunk az áldozathibáztatásba. Nem. A megélés szinten le kell választani azt, hogy én nem vagyok felelős, mint áldozat. És ez, ami most zajlik a mindennapokban, a számonkérés, a szembesítés, az elszámoltatás, a felelősségre vonás, ami azt mondom, hogy itt inkább a stíluson egy picit érdemes volna elgondolkodni, ne csúszunk bele a megalázásba. Itt azt mondom, hogy ezek az árnyalatok, amire érdemes volna egy picit figyelni, de a fő dinamika érthető és jogos. Mert hogy csak így leszünk felmentve, mi passzív elszenvedői ennek a rendszernek. Hogyha kimondatik, hogy igen, ti vagytok a bűnösök.
Megtörtént az, ami Hanna praxisában oly sokszor, a puszta jelenlétével, az elhangzottak visszatükrözősével, a történtek megértésének segítségével, akarva akaratlan felgyorsított egy folyamatot. Meg annyiszor feltette magának a kérdést, hogy mi lett volna terápia nélkül? Minden másként alakult volna? És ő újra és újra menedékre lel saját magyarázatában. A korábbiakhoz képest most szokatlanul gyorsan megérkezett a felmentő serege, állapítja meg, a mágikus gondolatok, megnyugtató magyarázatok. Mindig ez játszódik le, amikor felmerül benne a tévedés lehetősége. A praxisban eltöltött évtizedek alatt sikerült tökélyre fejlesztenie magában a felmentés képességét. Ám ezúttal a zsigereiben érzi, hogy Csilla esetében tényleg nem hibázott. De akkor miért nem csitul a dühe? A Csilla iránt érzett haragja szinte átmenet nélkül csapát önostorozásba. Milyen alapon török pálcát Csilla felett teszi fel magának a kérdést Hanna, én mennyiben vagyok külön nála? Vajon én nem menekülésből választottam a kiszámítható, de magányos életet, amit függetlenségnek és szabadságnak hazudok? Annyira hozzászoktam az önállításhoz, hogy már nem is tudok különbséget tenni az igazság és a hazugság között. Gyávák és esendőek vagyunk mindannyian. Amikor haragszunk mások gyávasága és esendősége miatt, valójában gyűlöljük, hogy tükröt tartanak elénk. Ám kénytelenek vagyunk belenézni, nem fordíthatjuk el a fejünket. Hanna ma belenézett a tükörbe. Nem látott benne semmi újat. Csak a tipikus kép, a nyomorúságos, a szánalmas élete, a magányos estéi, és a tény, hogy immár csak klienseink keresztül képes kapcsolódni a külvilághoz, de talán már nem is hazugság, hogy ez így jó, ahogy van. A megszokás talán igazságá szelidíti a hazugságot. Mégiscsak van különbség közte és Csilla között. Nyugtázza, miközben elmossa a süteményes tányért és a poharakat. Jól lehet, mindkettőjüknek a tagadásaik börtönében kell letölteniük az életfogytig tartó szabadságvesztésről szóló ítéletet, ám amíg Hanna egyedül van a rácsok mögött, ahonnan bármikor kiléphet, addig Csilla a gyerekét és a férjét is magával rántja. Csabának és Máténak, Ártatlanul kell bűnhődni és osztozni Csillával a szűk cellán. Anna már nem haragszik, sem magára, sem Csillára. Megnyugtatja a felismerés, hogy bármikor elhagyhatja a maga választotta egyszemélyes börtönt, hogy aztán újra visszatérjen. És ehhez a felismeréshez Csilla segítette hozzá.
Pszichológushoz megy valaki, akkor hát először találkozik ezzel a elfogadással, meghallgatással, hogy ennyire nyitottan csak őre figyelnek, mindenre rezonálnak, és úgy érzi, hogy ez mennybe viszi, vagy pedig letaglózza. De hát először kerülnek ebbe a helyzetbe. Kliens és...
Igen, mert akkor tágítsuk a kört, hogy nem csak pszichológusról beszélek, hanem beszélünk tényleg azt mondom, coachokról, kineziológusról, orvosról, bármi, az óhatatlanul egy aláfölé rendeltségi helyzet. Tehát egy hatalmi viszony jön létre,
így
akár
van.
Akarjuk, akár nem. Ha segítséget kérek, akkor az egy hatalmi viszony, igen. Igen, és ez kell szépen, hogyha kialakul a bizalmi viszony köztünk, akkor ezt úgymond szintbe hozzuk, mert akkor tudok én is megnyugtatóan jól dolgozni valakivel, hogyha egyenrangú partnerként kezel engem és én őt, és ez nem egy ilyen áldemokratikus hozzáállás, hanem nekem segít. Amikor velem úgymond elkezdenek vitatkozni, én akkor nyugszom meg, mert akkor jaj, de jó, mert hát honnan a fenéből tudhatnám, hogy őnek éppen hol tart az életében, mi van, én csak azzal tudok dolgozni, amit ide hoz. És én, tehát persze, hogy tévedhetek. És amikor elkezdi, hogy végighallgat udvariasan, azt mondja, hogy nem, ez nem így van, akkor én megnyugszom.
Szigeti Ildikó pszichológussal beszélgettünk Pszichokanyar című munkájáról, ami a Multiverzum kiadó gondozásában jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy mit jelent a cancel culture. Megfejtését a keménykötés, kukac, civilradio.hu címre várom. A Tipotex kiadó jelentette meg Bernardo Atzaga Obabakoak című történeteit. A fordítóval Mester Ivonnal beszélgetünk. Ez egy különleges könyv, a baszk nyelvről fordította a fordító spanyolra. Jól értettem én ezt?
Igen, tökéletesen.
Itt van ez a baszk nyelv, utána néztem az interneten, 750-900 ezer ember az, aki beszéli ezt a nyelvet.
Igen, hát ez egy nagyon érdekes kérdés. A baszk nyelv, baszkul, euskara, euskera nyelvjárások szerint másként nevezik. Ez egy nagyon ősi, izolált nyelv. Voltak éppen a jelenlegi spanyol-francia határvidéken beszélik ezt a nyelvet, tehát jó rész Spanyolországban, illetőleg Franciaországnak is egy részén. Ami a francia oldalt illeti, ott egy kicsit azért nehéz megállapítani a beszélők számát, mert ott nincs hivatalos státusza ezeknek a regionális nyelveknek. De ott is hát egy olyan 100 000 körüli beszélőre teszik a baszk anyanyelvűek számát. Ezen kívül valóban a statisztikák, vagy az adatok szerint körülbelül közel 1 millióan beszélik a világban a baszk nyelvet, ugyanis Spanyolországon és hát Franciaország egy részén kívül nagyon sokan vándoroltak ki Amerikába is erről a területről. Ami érdekesség, hogy ugyanakkor nagyon-nagyon sok baszk eredetű családnév van Spanyolországban, állítólag több mint 4 millió baszk eredetű családnév van Spanyolországban, ugyanis időtlen idők óta jelen van ez a nyelv a jelenlegi Spanyolország területén, az Ibériai félszigeten. Minden bizonnyal ők voltak ott legelőször az Ibériai félszigeten. Azért izolált ez a nyelv, mert egyetlen olyan európai nyelv, amely nem áll rokonságban semmilyen más jelenleg ismert élő nyelvvel. Olyannyira, hogy bizonyos álláspontok szerint a baszkok a kromanyoni embereknek az utolsó közvetlen leszármazottai, tehát az is egy érdekes kérdés. Genetikailag is markánsan különböznek ők a többi európai néptől.
Espanyoloktól is
Igen,
lehet. Aha.
abszolút, abszolút, abszolút. Teljes mértékben. Eleve nagyon izgalmas kérdés ez a nyelvi sokszínűség az Ibériai félszigeten.
Igen.
Nagyon sok magyar ember, olvasó igazán tisztában azzal, hogy mi is az a katalán nyelv, és akkor a baszkról, sőt a gallego nyelvről nem is beszéltünk, ugye, amely a három hivatalos nyelv ott a spanyolon kívül. Egy ilyen abszolút nyelvi sokszínűség, diverzitás jellemezte ezt az egész helyzetet az Ibériai félszigeten, római kor alatt és után. Az új latin nyelvek kifejlődésével, kialakulásával fért hódított a spanyol nyelv. Felmerülhet a kérdés, hogy miért szorult ennyire háttérbe a baszk, és ez már némiképp a könyvhöz is kötődik. Azért, mert nem nagyon alakult ki írásbeliség, tehát nem volt jellemző az írásbeliség a baszk kultúrára. Ami a címet illeti, mert gondolom ez elég meghökkentő lehet a...
Először nehéz kimondani.
Igen, Obabakoak. Obaba, egy képzeletbeli baszk falu az elbeszélések helyszíne. Ha szó szerint le akarnánk fordítani, akkor obabaiak, vagy obabából való dolgokat jelent, hogy az obaba a helység neve. Baszk egy toldalékoló nyelv, tehát a ko az a bolből, az ak a végén pedig a többes szám, tehát obabaiak. Voltak éppen magyarul ugyanúgy hangzik majdnem, mint az eredeti baszk nyelv, tehát az obabakoak, vagy az obabaiak. Ezért minden nyelven meg is maradt eredetiben. Talán a cím maga is tükrözi ezt a furcsa képzeletbeli hangulatot, amit ezek a történetek is képviselnek.
Szólok Villa Medianáról, de csak annyit, amennyit feltétlenül szükséges. 9 szó is elegendő lesz, hogy összefoglaljam azt a hosszú időszakot, amelyet ott töltöttem. Visszatekintve az életemre, Villa Mediana valamiféle szigetként jelenik meg az emlékeimben. Ha arra kérne valaki, hogy egy szótárból válasszak ki 5 szót, és septében azokkal jellemezem a falut, mindenek előtt a napszót kellene választanom, mert mindig sütött a nap. Azt láttam ébredéskor a redőny résein át, vagy ahányszor kiléptem az utcára, ott ragyogott a kék égbolt közepén, akár egy beékelt aranyszög. Lángra gyújtotta a száraz gazt, és alkonyatkor vörösre festette a vályog falakat. Másodiknak a búzamező szót választanám, de le kellene írnom a színeit is. Előbb a zöldet, majd a sárgát, azt a sárgát, amely egész nyáron a falu ugyanazon széléről indult, és egészen a látóhatárig terjedt. Az utolsó 3 szó pedig az üresség, a holló és a juh lenne. Villa Mediana házainak többsége ugyanis üresen állt, és gyakorta csak a hollók és a juhok adtak némi életet a tájnak. Egyfelől ez az öt szó elegendő volna ahhoz, hogy hírt adjak arról a szigetről, sőt, talán egész Kasztíliáról. Másfelől azonban az összegzés nem múlna felül egy iskolás fogalmazást, vagy azon költők látomását, akik, amennyire az olvasmányaimból tudom, legfeljebb nyaralni jártak arra. Így tapasztalataim számos részlete kimaradna a jellemzésből, például az érkezésem körülményei. Én ugyanis egy komor téli napon érkeztem Villa Medianába, nem pedig akkor, amikor a faluban a nap és a búzamezők ragyognak.
Három csoportba rendezi a szerző a elbeszéléseket, és azt mondja, hogy az emlékek, amik iszonyúan fontosak ebben a kötetben, azok leírva nyelvi emlékekké válnak.
Igen, ez egy nagyon szép megfogalmazás. Le kell írni a dolgokat, hogy emlékként megmaradjanak, és ezért olyan nagy a jelentősége ennek a könyvnek a baszk irodalom történetében, mert a történelem folyamán nagyon kevés baszk írásos emlék maradt meg. Egy játék a nyelvvel, ami az egész könyv során nyomon követhető. Ácsága egyszerre ír a történetekről, a történetmesélésről és az írásnak a születéséről. Értendő ez a szó szoros és átvitt értelmében is. Tehát ez egy nagyon izgalmas fordítói élmény is volt, hiszen magáról a szövegalkotás folyamatáról kellett fordítani. A stílus és a hangulat is mindvégig ezt tükrözi. Folyamatosan azt boncolgatja a szerző, hogy hogyan keletkeznek a történetek, hogyan alakulnak ki a történetekből fakadó emlékek. Mi a valóság, mi a képzelet, mi az, ami valóban megtörtént, mi az, amit hozzáteszünk, és ha leírjuk, akkor az már egy konkrét történet, de minden történet egy másik történetből születik, az emlékezés, a képzelet egyaránt alakítja a szöveget, és mindezt még áthatja az író és az olvasó kapcsolata is, hogy kiben mi hogyan ülepedik le, és milyen emlékképeket idéz, és milyen képeket fogalmazunk meg magunkban. Tehát ez egy ilyen matrioska baba, nagybabámban van a kisebb, abban a még kisebb, és mi van legbelül, és legbelül, és legbelül.
Én nagyon szerettem azt a történetet a gyerekkorból, aminek a sötétség után újra világosságot várok, ez egy bibliai idézet latinul a könyvben. Itt a tanítónőnek a magányosságáról van szó, aki keresi a kapcsolódást a volt barátaihoz, az itteni életéhez, és nem találja, és beleragad egy ilyen helyi pletyka világába. A magány, az egyedüllét, a kiszolgáltatottság, az minden obabait valamilyen módon megérint.
Valóban, ez így igaz. Általán korábban említett film, amelyet Moncho Armendáriz rendezett, ott is a tanítónő szerepet kap abban a filmben, igen. És nekem is egyébként, talán nőként is az egyik kedvenc történetem ez a tanítónő történet, mert annyira kifinomultan ábrázolja a női lélek magányát. Egy fiatal élete teljében lévő tanítónő, amit egy kis faluba helyeznek, és itt tele van gondolatokkal, vágyakkal, életkedvel, egy távolba szakadt szerelmével próbál levelezni, és az tartja benne egy ideig a lelket. Mindenkivel próbál beszélgetni, egy tanítványával, egy fiúval, és hát természetesen pillanatokon belül szárnyra kapnak a pletykák, majdhogy nem prostituáltat faragnak belőle. Én nem szeretnék beszélni konkrétan egyes történetekről, mert hiszem, hogy minden olvasónak magának kell megtalálnia az izgalmat ezekben a történetekben. Csak azért sem, mert éppen ez a füzérszerűség a lényege ennek a könyvnek. Történetben lévő történetek keresése, milyen csodálatos módon olvasztja össze ezeket a történeteket az író, amelyek olykor csak egy-egy ponton érintkeznek egymással. És hát visszatérnek különböző motívumok, visszatérnek nevek, helyszínek, motívumok, amelyek így szépen apránként építenek fel egy nagyobb történeti hálót. Hát nem organikusan kötődnek össze ezek a történetek, de mégis egy füzért képeznek. Minden elbeszélésnek obaba a helyszíne, vagy hát annak a környéke. Az egy zárt tér, összefűzi őket.
Ahol egy helység leírható 9 szóba.
Igen, igen. Zobabad nyilvánvalóan, hogy ez egy képzeletbeli, fantáziabeli név. Ettől függetlenül, aki járt már Baszkföldön, esetleg látott ott játszódó filmeket, az látja maga előtt ezeket a kanyargós utakat, hegyes völgyes völgyvidéket, a tengert. Tehát valóban ott érezzük magunkat Baszkföldön. És teljesen mindegy, hogy hívják azt a falut.
A harmadik egységben az írásról van szó, az írásról magáról, és itt nagyon sok szó esik arról, hogy milyen a jó történetírás.
Igen. Nekem fordítóként alapvetően a sokféle elbeszélői stílussal kellett megküzdenem. Hol archaikusabb, hol modernebb a stílus, a nyelvezet az adott történet szerint. Ez is egy érdekes közbeiktatott játék, ez a bizonyos értekezés a jó elbeszélésről. Ez is talán valamiféle hiánypótlás akar idézni Bernardo Átságát. Itt megint egy virtuóz irodalmi játékról. Tehát, hogy hogyan keverednek a különböző stílusok. De a végén már magunk sem tudjuk, hogy mi az eredeti történet. Tehát ez ugye megint erről szól, mi is volt az eredeti történet, és mi a plágium, és mi a különbség a kettő között. Ha leírjuk, akkor már plágium, ha elbeszéljük, akkor az egy újabb történet, mert az elbeszélő, az újabb és újabb elbeszélő ismét hozzáadja a saját képzeletvilágát, és a saját gondolatait, és ezáltal kerekedik egyik történetből a másik történet, ha pedig leírjuk, és esetleg hasonlóságot vélünk felfedezni, akkor az már akár plágiumnak is tekinthető. A leírt szóban rejlő veszélyekre is felhívja a figyelmet, tehát ez is egy kicsit ilyen kikacsintás író részéről a történetből. És egyébként meg, tehát mint hogyha egy mindent szeretett volna felölelni Átságá ebben a könyvben, eszünkbe juthatnak a klasszikus sok, mint a Canterbury mesék, vagy az 1001 éjszaka, de ugyanakkor posztmodern jelleg is megtalálható benne.
Én egy kicsit visszatérnék az elején elmondottakhoz, hogy ő maga fordította spanyolra, eredetileg baszkul megjelent kötetet, azért, hogy tulajdonképpen a világ elé tárja.
Ez akár egy PR fogásként is értelmezhető. Valóban. Az a helyzet, hogy nagyon sok baszk szerző azért nem vált ismerté, mert jó ideig nem fordították le spanyolra a műveiket. Most már az a gyakorlat, és hát talán elvárás is, és aki valamilyen nemzetközi hírnévre áhítozik író, annak nyilvánvalóan spanyol nyelvre is le kell fordítani a művét. Baszk írókat úgy kell elképzelnünk, hogy két nyelvűek, baszk és spanyol nyelvűek. Baszkul írják többnyire eredetileg a műveiket. Általában a szerzők többnyire ők maguk fordítják.
Mester Ivon fordítóval beszélgettünk Bernardo Átságá Baba Coac című regényéről, ami a Tipotex kiadónál jelent meg. Ha szeretne könyvet nyerni, akkor arra válaszoljon, hogy miért különleges nyelv a baszk. Megfejtését a keménykötés@civilradio.hu címre várom. A könyvekből Pogány György olvasott fel szemelvényeket. A zenét Cserháti Ákos választotta. A szerkesztő műsorvezetőt Hajós Verát hallotta.
Kemény kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora.
Sunset is an angel weeping, holding out a bloody sword. No matter how I squint, I cannot make out what it's pointing toward. Sometimes you feel like you've lived too long. Days drip slowly on the page. You catch yourself pacing the cage. I've proven who I am so many times.